Az elmúlt héten új igehirdetés sorozatba léptünk be, a hegyi beszéd lesz velünk egészen pünkösdig, és ennek is egy különösen érdekes része, a boldogmondások vannak velünk most hétről hétre. Külön vesszük a boldogmondásokat, mind a 8-at, azaz 8 héten át fogjuk venni majd. Máté evangéliuma 5. részének a 3. versét fogom most felolvasni. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Nem tudom, amikor reggel tükörbe nézel, egy boldog ember néz vissza rád. Na jó, lehet, hogy nem reggelt kéne mondani. Örülünk a reggel, eljutunk a tükörig. De mondjuk a nap folyamán valamikor. De azt is megkérdezhetném, látsz-e magad körül a munkahelyeden, a családodban, az utcán, a tömegközlekedésen boldog embereket? Azt látom, hogy egyrészt ez egy nagyon relatív dolog, és olyan emberekről derül ki akár egy krízis vagy egy nehézség közepette, hogy éveken át mennyire nem voltak boldogok, de annak látszottak, hogy az megdöbbentő, de fordítva is igaz, látszólag nagy nehézségben, megterheltségben lévő emberek nagy egyensúlyban és tulajdonképpen boldogságban élnek. A mostani helyzet, amiben vagyunk, ha őszintén körülnézünk itt 2022 őszén, egyébként nagyon sok olyan tényezővel kell megküzdenünk, ami eléggé alássa a boldogságunkat. És könnyen lehet, hogy sokan azt mondják, hogy nem boldog akarok lenni, csak szerencsés túlélő, aki túléli mindazt, ami ránk vár. Hogy lehet boldogság keresésről vagy boldogságról beszélni ilyenkor, amikor mindenféle gazdasági nehézség, és nem is sorolom, hogy mi minden vesz körül bennünket. Hogy lesz, hogyan fogjuk ezt túlélni, hogyan fogjuk átvészelni, hogyan lehet a legjobbat kihozni ebből az időszakból. És amikor ezt az igét halljuk, hogy boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa, belénk hasíthat, hogy hát ez a mostani időszak, ami jön, új értelmet ad szegénységnek és gazdagságnak, és itt van ez, velünk van ez, és nem tehetjük úgy, hogy úgy teszünk, mintha nem lenne itt az elkövetkezendő hónapokban, vagy nem tudom, hogy a jövő tavaszra hogyan is fog ez alakulni, de nagyon sok embernek rendkívül megterhelő lesz, konkrétan anyagilag, olyan alapvető dolgoknak a rendezése, mint a fűtés, az energia, stb. Nagyon sokat hallunk erről. És valahol Isten népeként tudomásul kell vennünk, hogy egy ilyen időszakban vagyunk, akkor is, ha éppen lehet, hogy mi magunkat kevésbé érint, vagy az is lehet, hogy nagyon is érint, csak tartod magad, és nem akarsz róla beszélni, vagy tudomásul venni. Szóval boldogság, szegénység, gazdagság egy különösen aktuális kérdés ma. De van, akit lehet, hogy nem erről az oldalról szólít meg ez a téma. Lehet, hogy valaki ebbe bele se gondol, és nem ezzel küzd, nem ezért boldogtalan, vagy nem ezért üres az élete. Biztos ismerjük, gondolom, Kosztolányinak a Boldog Szomorú Dal című versét, amikor elég részletesen ír arról, hogy mi mindene van, mi mindent elért az életben, és így fejezi be. De néha megállok az éjen, gyötrődve, halálba hanyatlón, úgy ásom a kincset a mélyen, a kincset a régit a padlón. Mint lázbeteg, aki feleszmél, álmát hüvelyezve zavartan, kezem kotorászva keresgél, hogy jaj, valaha mit akartam? Mert nincs meg a kincs, amire vágytam, a kincs, amiért porigégtem. Itthon vagyok itt a világban, és már nem vagyok otthon az égben. Számtalan emberrel beszélgetek rendszeresen, akinek emberileg mindene megvan, és nagyon szeretné megtalálni az Isten, de nem tudja, és nagyon vágyik valami kapaszkodóra, értelemre az életben, és nem találja. És bárcsak azt mondhatnám nektek, hogy a megoldás, hogy el kell menni egy lelkészhez, 3 beszélgetés alatt megvan, mert ugyanúgy ott ülök mellette, és mondok bölcs dolgokat, meg kevésbé bölcseket, de ettől még ő nem biztos, hogy megtalálja ezt. Látok nagyon sok boldogtalan keresztényt is, aki azért boldogtalan, mert úgy érzi, hogy Isten becsapta őt. Valaki azt mondta nekem a múltkor, hogy hát azt hittem, hogy egy kicsit más így a deal, ezt a szót használtam. Tehát, hogy így, ha keresztény leszek, akkor van egy deal Isten és közöttem. Én ő benne hiszek, én őt szolgálom, cserébe ő bizonyos dolgokat megad nekem, vagy biztosít nekem. És ez elég hamar kiderül, hogy nem így működik, és akkor jön az első nagy csalódás. Hát így szólít meg bennünket ez az ige, és lehet, hogy egy egészen más lelkiállapotban is vagy. Négy dologról szeretnék ma közöttetek beszélni a boldog mondások első lépése kapcsán. Először is röviden szeretném bevezetni, hogy a Biblia kit mond boldognak. Ezt azért fontos érteni, mert kicsit más, mint a mi kultúrákban lévő boldogság fogalom. Utána másodszor arról, hogy ki mondja meg, hogy ki a mennyek országa. Harmadik lépésben, hogy ki a lelki szegény, és végül pedig a leleplezés öröméről fog beszélni. A Szentírásban a boldogság egy visszatérő téma, ami alapvetően egy olyan állapotot jelöl, amiben valami hiánytalan, hibátlan és egy ilyen gondtalan felszabadult állapotot, és ez a hiánytalanság, hibátlanság alapvetően csak Istennek a sajátja. A Szentírás gondolatkörébe Isten egyedül boldog. Tehát akit objektíven boldognak lehet mondani, az maga a mindenható Isten, és a boldogság az az ő ajándéka az ember számára. Tehát alapvetően nem egy produktum, amit elérünk, majd ha megvan egy szint, akkor már boldogok leszünk, hanem egy ajándék. De ez azért jó hír, mert bármilyen élethelyzetben vagy állapotban van is valaki, lehet boldog. Ha az Istennel való kapcsolatból ezt megkapja, akkor azt az állapotot, amiben ő éppen van, azt Isten meg tudja áldani. De ami különösen izgalmas az az, hogy a bibliai gondolkodás boldognak mondja azt az embert, aki vár. Hát ez nagyon fura. Nem tudom a várakozásról milyen asszociációitok vannak, én azt hiszem, hogy nem a boldogság az első, ami eszünkbe jut. Az ember a Biblia szerint boldog, amikor vár, nyilván arra, hogy Isten valamit cselekszik, hogy valami beteljesüljön, hogy megláthassa az Isten jóságát, meg egyszerűen arra, hogy elérkezzen az a nap, amikor igazán közel kerül Istenhez. Az Ószövetségben az Istennel való kapcsolat következményes, az Új Szövetségben ez úgy tágul ki, hogy Jézus meghirdeti Isten országa eljövetelét, és az Isten országában a Jézussal való kapcsolatba ragadható meg ez a boldogság. Ez megint azért igazán jó hír, mert nem függ olyan dolgoktól, amiktől általában a kultúránkban és más kultúrákban is a boldogságot kapcsolják. John Stott, igehirdető, három kérdést tesz fel a boldog mondások kapcsán. Kiről szól, mit erősít meg és mit ígér? Fókuszáljunk most már közeledve a boldog mondásokhoz. Három nagyon rövid gondolat. Az első, a boldog mondások az újjászületett emberről szólnak. Nem arról van szó, hogy egy ilyen morált állít fel, hogy figyelj, legyél ilyen, mindegy, hogy miben hiszel meg, hogy ki vagy, érd el ezt az erkölcsi magaslatot, és akkor boldog leszel. Hanem alapvetően arról beszél, hogy a Krisztussal kapcsolatban lévő újjászületett ember, aki őt keresi, aki vele jár, annak az életébe ezek a dolgok ott lehetnek, mint gyümölcsök, megjelennek, és ezáltal boldog lesz. Mit erősít meg? Azt erősíti meg, hogy Isten országának a törvényszerűségei hatnak. Ha valaki élő kapcsolatban van Krisztussal, akkor annak az élete megváltozik. Annak a gondolkodása formálódik, annak az életében jó gyümölcsök lesznek jelen. És mit ígér? Nem kevesebbet ígér, mint hogy az új teremtés valósága, az nem csak majd a mennyekbe lesz a miénk, hanem már itt a földön elkezdhetjük ezeket a gyümölcsöket teremni. Ez olyan, mintha a menny visszahatna már ebbe a földi világba. Miért fontos ez? A boldogmondások legnagyobb félreértése ugyanis az, ahogy már az előbb említettem, ha elkezdünk ennek a kapcsán moralizálni. És azt mondjuk, hogy hát ilyennek kéne lenni. Legyünk őszinték. Hát, ilyennek kéne lennie neki. És nem erről van szó, hanem a Krisztusban való újjászületés és a vele való járás az, amiből fakadhat mindaz, amiről a boldog mondások beszélnek. És most érkeztünk el a mai igének a sürejéhez, magához az igéhez. Boldogok a lelki szegények, mert tövék a mennyek országa. Nem keresztény bölcselkedők is szoktak ezzel foglalkozni, mert azt gondolják, hogy Jézus egy nem rossz filozófus volt, és hát ez a lelki szegénység, ez mit lehet? Nagyon sokan írnak róla, és próbálják megérteni, hogy ez azt jelenti, hogy valaki szegény, de lelki életet él, vagy lelkileg szegény. Olvastam már olyan magyarázatot is, hogy ez a mentálisan korlátozottan élő emberekre is vonatkozik, tehát aki nem kognitívan nem rendelkezik olyan képességekkel, mint bárki más, és nagyon sokféle lehetséges magyarázat van. Igyekszem azt a bibliai módon is helytálló magyarázatot megközelíteni, amiről azt gondolom, hogy szól ez a szakasz. Egy valamit megígérhetek nektek. Egy ilyen nagyon egyszerű fekete-fehér megoldást. Nagyon sokszor azt látom, hogy ha van egy ilyen zavarba ejtő, egy félreérthető igen, nagyon hamar szeretnénk egy ilyen nagyon egyszerű megoldást. Hogy akkor most boldogok a szegények, vagy nem? Akkor most a szegénység az érték, vagy nem? A gazdagság az érték, vagy nem? Az a helyzet, hogy azt látjuk, hogy emberek nagyon sokféleképpen válhatnak szegényé, és sokféleképpen válhatnak gazdaggá, és önmagában egyik sem boldogít. Na de az első kérdés, ki mondja meg, hogy kié a mennyek országa? Jézus Krisztus nem kevesebbet ígér az első boldog mondásban, mint hogy aki lelki szegény lesz, azé a mennyek országa. Azé az Isten országa. Mennyek országa ebben a gondolatkörben azt az állapotot jelenti, azt a helyet, ahova mindenki vágyik, azt az állapotot, ami az Istennel való élő kapcsolatban a leggazdagabb, a legteljesebb állapot. Emlékeztek? Az előbb mondtam, hogy ha Isten boldog objektívan, akkor a mennyek országa az ehhez a boldogsághoz való kapcsolódás, amit emberileg nem tudunk elérni, és már Jézus korának az embere is rájött, hogy ehhez kell valami plusz segítség. Ez nem az a szint, amit teljesíteni tudunk, hanem ide valahogy be kell jutni. Valahogy kivételezetté kell válni, vagy valamilyen módon oda el kell jutni, magunktól nem fog menni. Ezért Jézus kora emberének ez különösen nagy kérdés volt, egy mai embernek már nem biztos, hogy annyira, hogy kié a mennyek országa, mi is az oda vezető út. A tapasztalat az, hogy minden kor egyháza és a keresztény egyház is időről időre ezt egy fontos kérdésnek tartotta, és sajnos mondjuk ki, vissza is élt ezzel. A történelem és az egyház történelemnek a sötétebb oldala, amire a nem Krisztusban élők szoktak hivatkozni, pont arról beszélnek, amikor az Isten népe megpróbálta akár tárgyasítani, üzletiesíteni, vagy bármilyen módon feltételekhez szabni azt, hogy kié lehet a bűnbocsánat és a mennyek országa. Nagyon gyakran, még a legjobb indulattal is szigorú feltételrendszerekhez kötődik időről időre ez, hogy hát a mennyek országába az juthat be, hogy... És nagyon érdekes ez, ezt a vallás pszichológiával foglalkozók kutatják, hogy olyan ember is, aki nem kap nyíltan vallási tanítást, a lelke mélyéből valahogy érzi, hogy feltételekhez kötött ez a dolog. Nekem erről saját élményem van az életem azon szakaszában, tinédzserként, amikor semmit nem tudtam a kereszténységnek a lényegéről, valahogy azt éreztem, hogy ha létezik Isten, akkor biztos, hogy vannak feltételei. És hogy csak úgy nem lehet hozzá kapcsolódni. Ehhez képest Jézus az első mondatával azt mondja, hogy a mennyek országa azé, aki lelkileg szegény, talán azé, akinek semmilyen nincsen. Nem találunk itt részletesen felsorolt feltételrendszert, nem találjuk a korabeli farizeus tanítóknak a törvény betartásához kapcsolódó feltételeit, nem találunk egy csomó mindent, hanem ezt az egy dolgot. Boldog a lelki szegény, tehát az a mennyek országa, aki nem ragaszkodik görcsösen. Rögtön arra gondolhatunk, hogy akkor lehet, hogy maga a feltételrendszer az akadály, Isten is közöttünk. Boldog, aki elenged mindent, aki nem törődik az eredményekkel, a teljesítménnyel, nem számít a származás, nem számít semmilyen előny az Isten országában. Ha a mennyek országa tényleg ezeké az embereké, akkor nincs más teendő, mint engedjünk el mindent. Hiszen a kontroll Istené. Legyünk alázatosak, és a szegénység akkor nagy értékké válik. Lehet, hogy a szegénység a megváltás. Legyünk hát, amennyire csak tudunk, mindannyian szegények. De ahhoz, hogy ne értsük félre ezt az igét, tudnunk kell, hogy vajon mit ért a Szentírás lelki szegények alatt. Mert önmagában ez az út még nem vezet Istenhez. Második kérdés, hogy ki a lelki szegény? Az a baj, hogy a szegénység önmagában nem tesz boldoggá, ezt mondja a példabeszédek könyvének írója, se szegénységet, se gazdagságot ne adj nekem. Annyi eledelt adja, mennyi szükséges, hogy jól lakva meg ne tagadjalak, és ne mondjam, kicsoda az Úr. El se szegényedjek, hogy ne lopjak, és ne gyalázzam Isten nevét. A szegénység és a gazdagság is arrogánssá teheti az embert. Nagyon fontos jól érteni, hogy vajon mit jelent ez a lelki szegénység. Ha megint egy picit az Ószövetséghez, meg az Újszövetséghez is fordulunk, egy-egy példát hadd hozzak, hogy mennyire árnyalt dolog a szegénység és a szegénynek a meghatározása. Nagyon gyakran már az Ószövetségben is a szegénység nem a pénznek vagy a javaknak a hiányát jelenti, amiről egyébként a törvény gondoskodott, hogy figyeljenek oda az ilyen emberekre, hanem a nyomorult állapotot. A 34. Zsoltár 7. versében olvassuk ezt, hogy én nyomorult és szegény vagyok, de gondol rám az Úr. Nagyon sokszor szinonímaként használja ezt a kettőt a Szentírás. Értitek, ez egy lépéssel közelebb visz bennünket, hogy valószínűleg a lelki szegénység, mint állapot, a sokkal inkább egy egzisztenciális fogalom. Mikor rádöbbenünk arra, hogy az, hogy semmink nincs, az nem biztos, hogy a javainkat jelenti. Ami izgalmas, hogy a lelki szegénység szókapcsolatban a szegény, az eredeti görög szó, koldus szegényt jelent. Azt, akinek annyira nincs semmije, hogy kiül az út szélére, és a mindennapi megélhetéséért könyörög. Az egyik legmegalázóbb emberi helyzet, azt hiszem, amit el lehet képzelni, nem? Kin ülni az út szélén, és minden megvetésnek, mindennek kitéve, ott lenni és könyörögni azért, hogy valaki szánja meg az embert. Vannak ilyen koldusok a Szentírásban, a vak Bartimeus, az ékes kapuban ülő béna. E kettőt az különbözteti meg az összes korabeli koldustól, hogy ők Jézussal találkoztak, vagy az ő tanítványaival, és valami nagyon átformálta őket. Sokáig lehetne kerülgetni a témát, de szeretnék fókuszált lenni. A lelki szegény egy olyan állapot, a lelki szegénység, amikor valahol ezt a nyomorultságunkat, az Istenre szorultságunkat teljesen őszintén tudjuk látni, akár függetlenül attól, hogy fizikailag, képességekben szegénynek vagy gazdagnak éljük meg magunkat. Azt mondja Billy Graham, hogy a lelki szegény az az ember, aki belátja saját lelki csődjét az Isten előtt. Ezt írja az egyik magyarázatában, aki elismeri Istennel szembe, hogy fizetésképtelen. Az adósszolga példázata juthat eszünkbe. Emlékeztek? Az adósszolga odamegy, és akkor olyan összeggel tartozik az urának, nem tudom hány ezer talentummal, hogy képtelenség megfizetni. Ez az állapot. A lelki szegény tehát az, aki lelki úton éli meg és fogadja el, hogy én szegény vagyok, és semmim nincs. Mert számtalan ember élheti meg, és találkozhat a csőddel, akár a bűnös állapotával, a hiánnyal. De ha nem Istennél, és nem Krisztusban keresi a megoldást, akkor ez a felismerés maga alá temeti őt, ugye? Nagyon sok mindent megtesznek emberek, hogy ezt hárítsák, kompenzálják, mert ez egy elhordozhatatlan állapot. Lelki szegényé akkor leszel, és úgy leszel ezáltal boldog, ha Krisztusnál keresed a megoldást a hiányaidra, az Istenre szorultságban találod meg a megoldást. És ez az utolsó pont, amiről beszélni szeretnék, a leleplezésnek a boldogsága. Számunkra ezek a szavak ugyanis most a leleplezés igéi. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Az első tény, amivel leleplez, hogy szükségünk van a mennyek országára. Bármennyire is csodás ez a világ, és nagyon jól berendezkedünk, vagy képesek vagyunk úgy berendezkedni, mintha mennyei lenne már ez a földi lét, nagyon nagy szükségünk van a mennyek országára. És semmilyen más módon nem juthatunk be, csak Krisztus érdeméért, az ő váltsága által, és úgy, ha lelki szegényekké lehetünk. Beismerhetjük ezt. Lehetünk ilyen gyengék az Isten előtt. De hadd irányítsam még egy valamire a figyelmet. A világunkban, és ez nem csak a külvilágot jelenti, hanem gyakran a szívünket is, a lelki szegénység ellentéte van inkább jelen. Tudjátok miért? Mert nagyon erősen arra vagyunk kondicionálva, hogy kompenzáljuk ezeket a hiányokat. Nem abban a világban élünk, ahol lehet ilyen gyengének meg szegénynek lenni. Ezért négy dolog van, amit csak szeretnék kimondani, mint szót, mint bűnt, mint viselkedésmódot, ami körülvesz minket, és akár a saját szívünkben is felismerhetjük. Négyféle módon szokott az embert leginkább kompenzálni. Az első az arrogancia. Már említettem ezt a szót. A felsőbbrendűség. Nem annyira kedveljük az arrogáns embereket szerintem. Nem annyira jó így ilyen nagyon felsőbbrendű embereknek a társaságába lenni. De fordítsuk magunk felé, és hogyha nem érint téged, akkor adj hálát Istennek, de úgy éreztem, hogy ezt ki kell mondanom most itt. Nem érint-e téged ez valakivel szemben, akár aki idegesít, vagy megpróbál téged leuralni, vagy bánt. Nem fakad-e fel a szívedből ez? Nem mondod feltétlenül ki, hogy tudod te, hogy én ki vagyok? Tudod, hogy mi mindent értem én el? Tudod te, hogy én min mentem keresztül? Nem csak az arrogáns, aki mondjuk nagy teljesítményekkel bír. Tudod te, hogy én mennyit szenvedtem? Mégis mit képzelsz? Tudod te, hogy én mi mindent kaptam Istentől? Tudod, milyen lelki élményeim voltak nekem? Tudod te, hogy a fél életemet végig szolgáltam? És sorolhatnám tovább. És most úgy mondom ezeket a mondatokat, nem rátok akarom így olvasni, hanem amikor leírtam ezeket a mondatokat, volt olyan mondat, amire magamba ismertem. Hadd mondjam így ki előttetek. Felfakadt belőlem. Főleg, ha sokat bántottak. Akkor ez így ott van. Legalább így belül. Értitek? Hogy kiegyensúlyozódjon, ami elbillent. Aztán a hamis büszkeség, a második dolog, ami a lelki szegénység ellentéte. Hogy amit elértem azáltal, több vagyok. Hogy én tényleg több vagyok azért, mert van X diplomám. Én tényleg több vagyok azért, mert, és bármi behelyettesíthető. Egy olyan büszkeség, ami nem egy ilyen egészséges, hanem egy ilyen hamis tartás. A harmadik a beteges önzés. Az embernek valamennyi önzés kell ahhoz, hogy képviselje az érdekeit. A beteges önzés az, amikor a döntései forrása az végső soron kizárólag, hogy nekem mi a jó. És képtelen vagyok mást is szem előtt tartani. És a negyedik dolog az az önelégültség, ami szintén egy ilyen túlértékelt állapot. Mikor van egy ilyen hamis biztonságérzetünk, hogy rendben vagyunk, minden a helyén, de ez nem Istenből fakad. Biztos érzitek, hogy ezek a dolgok nagyon gyakran hiányokból fakadnak, és csak azért neveztem meg előtted ezeket, meg előttetek ezeket így a végén, hogyha ezeket felismered a szívedben, akkor azt így hozd Isten elé. Itt vagyunk az úrvacsorai közösségben. Lehet, hogy ennek a teljes ellentéte igaz rád, és pont, hogy egy olyan megsemmisítő hazugságban élsz, hogy magadról semmit nem tartasz, és nem így kompenzálsz, hogy fölfelé, hanem lefelé, és a hiányokkal élsz, hogy semmi vagy. Mindez hazugság. Mert az evangélium, hogy amikor Isten igéje ezen a mai délelőttön szembesít bennünket azzal, hogy boldogok a lelki szegények, és arra hív, hogy legyünk ilyen módon lelki szegények, akik Krisztusban keressük a megszabadulást, és előtte beismerjük, hogy milyen nyomorultak vagyunk, akkor ez a leleplezés nem megsemmisít, hanem gyógyít. Azzal az állapottal, amiben vagyunk, ugyanis nem csak elhordoz, de gyógyít bennünket, ami megváltó Krisztusunk. A Krisztus áldozatáért, az ő keresztjéért ma is jöhetünk Istenhez. És így hív téged, gyere haza. Ha hozzájössz, lesz egy jó híre. Lelki szegény vagy, de örökös. A mennyek országa a te örökséged Krisztusban. Azért ez elég szép. Koldusból örökös. És ez a valóság itt lehet közöttünk. Ezzel szeretném zárni, mint gyülekezeti közösség. Isten óvjon meg bennünket attól, hogy valaha egyénileg vagy közösségileg teret nyerjen köztünk az a fajta felsőbbrendűség, bármilyen hamis büszkeség, arrogancia, és helyette járjuk a lelki szegénységnek az útját. Így tudunk ugyanis kapcsolódni. Ha ebben a lelki szegénységben élünk, akkor meg fogjuk tapasztalni, hogy Isten országa közöttünk van. Adja meg nekünk, ami Urunk, hogy így formálódjunk át. És lehetséges, hogy ezen a mai napon, ezen az úton csak az első lépést teszed meg, de így hívunk és várunk. Gyere az úrvacsorai közösségbe. Gyere és legyél része mindannak az ajándéknak, amit elkészített neked a te szerető megváltód. Ámen.
Atyánk, itt állunk, ülünk, itt vagyunk előtted, szegényen, vakon és mesztelenül, és arra várunk, hogy betöltsél bennünket a Szent Lelkeddel. Várunk, vágyunk arra, várakozunk arra, hogy minél többet kaphassunk belőled, a Szent Lelkedből, és bár egyre többet kapunk talán, mégis úgy érezzük, hogy egyre kevesebbünk van, de mégis kérünk, vágyunk azért, hogy tölts be bennünket, adj nekünk szelíd alázatot ebben, és imádkozunk ugyanígy a környezetünkért, érintsd meg őket, hozd el számukra is a várakozás boldogságát, érintsd meg így egész Budapestet, egész Magyarországot, és add, hogy az arroganciát vedd el az emberekből, add, hogy a körülöttünk dúló háború is mielőbb megszűnjön. Imádkozunk a világban lévő háborúságért, háborúság ellen. Kérünk téged, hogy szegényíts meg minden embert, hogy annál gazdagabban és boldogabban imádhasson téged, a Szent Lelkedet is, Jézus Krisztust, akinek a nevében így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindenünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.